Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 125. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, akik bíznak az Úristenben nagy és erős hittel. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Máté írása szerinti evangélium 14. fejezetében, a 22-től 34-ig terjedő versekben. Isten igéje ezen a megnevezett helyen így szól hozzánk. És mindjárt kényszerítette az ő tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokaságot, fölment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembefújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült. És mikor kezdett merülni, kiáltott, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. És által menvén eljutottak Genezáret földjére. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük örökkévaló Isten, hogy az ének szóban megvallott hitvallás lelkünk bizonyossága lehet. Te vagy a mi bátorságunk. Beléd vetjük bizalmunkat azokban a kérdésekben, amelyekre eddig nem sikerült választ adni önmagunknak sem. Köszönjük, hogy csak a veled való közösségben értjük meg. Ezekben sosem vagyunk egyedül, akkor sem, ha emberileg szólva senkit sem tudhatunk magunk mellett. És nem is tudtunk eddig kihez fordulni, mert akit bizalmunkba beavathattunk volna, Ő is épp oly korlátok közé szorított ember, mint mi. Köszönjük, hogy ezekben te bizonyosan velünk vagy, mert szeretsz minket. Jössz felénk, viharló tenger és történelmi földcsuszamlások vagy belső megingások ellenére is. És a ma döntő minőségi különbség ellenére is, ami elválaszt egymástól mennyet és földet, végtelent és időhöz kötöttet. Szeretnénk most igéd nekünk szóló üzenetét megérteni. Lelked munkáját kérjük, hogy az örvendező, a magát egyedül érző, a fájó lélekkel emlékező, az útkereső és az utat megtalált egyaránt érezhesse közelségedet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található heti ószövetségi ige szakaszunkban, a Józsué könyve első fejezetében, az elsőtől 9. terjedő versekben. Józsué könyve első fejezetében, az elsőtől 9. terjedő versekben Isten igéje így szól hozzánk. És történt Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szólott az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának, mondván: Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind az egész nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a Kitteusoknak egész földje, és a nagy tengerig a napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted, életednek minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg neked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Kedves testvéreim, holnaptól a Bibliaolvasó kalauz alapján elkezdjük Józsué könyvét olvasgatni napról napra. Amikor az imént hallott mondatok valaha elhangzottak, az Isten népe történetében egy döntő fejezet záródott le. Véget ért az az időszak, amikor hontalanul, ám Isten csodás beavatkozásai révén mégis hatalmas csodák átélőiként Mózes vezetésével pusztaságról pusztaságra vándoroltak. Meghalt Mózes, Izrael új vezetője pedig Józsué lett. Nem tudták, hogyan tovább, mert az addigi biztonságukból kiestek. Életünk során azonban többször adódnak olyan helyzetek, amelyek nem mindig ilyen meghatározók, mint amiről igényben szó van. A nagy eseményekben, vagy éppen a mindennapi megszokott történésekben ugyanúgy átélünk mi is valamit abból,
hogy mit jelent a bizonytalan felé elindulni. Mózes a 90. Zsoltárban úgy imádkozott, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk. Napok. A mai is olyan, mint a tegnapi. Gondoljuk időnként. Minden olyan egyforma, minden olyan eseménytelen. Ám egy-egy nem jelentősnek látszó nap is lehet meghatározója az életünknek. Kezdődhet vele valami új. Mivel a felolvasott néhány bibliai vers is egy újnak a tanulságairól szól, ezért érdemes odafigyelnünk rá. A jövendő nem bizonytalan akkor sem, hogyha néha nem látjuk. Pedig mai világunkban igen-igen sok a bizonytalanság. Háborús környezetben élünk, és a világ országai közül többen a háborút látják lehetséges megoldásnak, a népek és nemzetek eltérő véleményének a rendezésére. Józsué példája mindenképpen figyelemre méltó egy ilyen ingatag, bizonytalan világban. Józsué nevét az Ószövetség görög fordítása ugyanazzal a szóval adja vissza, amit mi az Új Szövetségben Jézus neveként ismerünk. Józsué neve a görög nyelvben egyenlő Jézus nevével. Józsué példája arról beszél, hogy a szabadítás Istentől jön. A szabadító pedig Isten maga. Erről beszél a mennyei világból hozzánk érkezett Jézus. Józsué annyit tudott, hogy a szabadítás Isten felől jön. Az Új Szövetség emberei pedig azt tapasztalhatták velünk együtt, hogy a szabadítás Jézus Krisztusban már elérkezett hozzánk. Hogy mit hoz a jövendő, az nekünk ebben az előjelben adatik. Abban, hogy a szabadítás mindenképpen Istentől jön, illetve már el is jött. Igénk nekünk szóló üzenete abban van, hogy a jövendőnk Istennél van. Kell-e nekünk ennél nagyobb vigasztalás és ennél nagyobb erő, hogy a jövendőnk Istennél van. És mert ez így van, ezért van az ígéret. Először tehát az ígérettel foglalkozzunk. Mert a jövendőnk Istennél van, ezért van az ígéret. Mai igeszakaszunk azzal kezdődik, hogy Isten szólt Józsuénak. Mert mindig minden azzal kezdődik, hogy Isten az embert egyszer csak szólongatni kezdi. Már a teremtés hajnalán is minden azzal kezdődött, hogy Isten szólt. Azt mondta, hogy legyen világosság. De a következő mondatban már azt olvassuk, hogy lett világosság. Ezzel kezdődött az Isten népe története is. Isten szólt Ábrahámhoz, és Ábrahám az őt megszólító Isten szavára elindult egy bizonytalan világ felé. Erről a nagy igazságról szól a reformáció is. Isten különös erővel szólt reformátoraink által. Most is azt olvassuk, hogy Isten tehát szólt Józsuéhoz. Menj át ezen a Jordánon. Ez egy földrajzilag meghatározható hely volt, amelyre Istennek ez a megszólító szava vonatkozott. De nem csak földrajzilag meghatározható területek vannak, amelyekben a szabadító Isten hatalma megtapasztalható. Léteznek belső, a lelkünk mélyén rejlő, ott húzódó területek is. Ilyen a család. A család egy behatárolható közösség. Kívülről úgy látszik, minden rendben van. Szép körülmények közé mennek haza a gyermekek az iskolából, a szülők a munkahelyekről, ha egyáltalán van nekik. szülők és gyermekek, de ami belül van, az nem mindig mutatja azt, ami kívül van. A külső rendezettség nem mindig ugyanazt mutatja belül. Egymás mellett élnek, de nem sok közük van egymáshoz. Tudja mindenki a másik határait, de nem tudnak egymásban feloldódni, mert egy idő óta már nincs mit mondaniuk egymás számára. Gyermekeknek, szülőknek, házastársaknak, egymás számára. Menj át ezen a Jordánon. Igen, a Jordán. Vannak az életünkben Jordán-szerű akadályok, bénítóan nehéz feladatok, kihívások és életkérdések. A hogyan tovább nagy életkérdései ezek. Gondoljunk most mindazokra az akadályokra, gátló tényezőkre, amelyek bennünket megtorpantatnak, passzívvá és cselekvőképtelenné tesznek. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ma azoknak az eseményeknek a folytatása, ami tegnap volt, abból pedig, ami ma van, néha következtetünk a holnapra. A hit azonban ezzel szemben számít azzal, hogy abban, ami ma van, abban az ember nincs egyedül. Isten azt mondja, menj át ezen a Jordánon. Ha Isten ilyet mond, akkor azt ő minden bizonnyal megfontoltan mondja. Nem belerángatni akar valamibe, hanem a kilátástalannak és reménytelennek látszó helyzeteinkben szeretne a társunk lenni. Mert Isten emlékezik arra, amit korábban mondott és ígért népének. Józsué könyve írója visszautal arra, amit Isten egykoron Mózesnek mondott. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Micsoda különös megfogalmazás ez. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Milyen gazdag tartalom. Lábuk még nem is érintette azt a földet, de Isten már múlt időben beszél róla. Még be sem teljesedett, amit Isten ígért, de ő már megtörtént eseményként említi, amíg meg nem valósult ígéretet. Nektek adtam. Amikor ilyet a proféták meghirdettek, azt nevezzük perfektum profétikumnak. Perfektum profétikum. Profétai múlt idő. Olyan jövőt jelöl, amely már biztosnak, lezárt eseménynek tekinthető. Ilyet mondani imádságainkban csak emelkedett hittel lehet. Kérünk valamit, amit szeretnénk, ha megvalósulna, de múlt időben fogalmazunk, köszönjük, hogy megadtad. Az ígéretben járunk még, a kérésnek a stádiumában vagyunk, de Istennek hatalma van arra, hogy amit kértünk, azt már mint meglévőt, mint megtörténtet kezelje. Ilyen szilárdan hinni abban, hogy amit az Úr megígért, az biztosan beteljesedik. Van-e Istennek olyan megértett, nekünk szóló ígérete, amelyet tudunk úgy kezelni, mintha már megtörtént volna, mintha már teljesen beteljesedett volna? A jól ismert történetben, amikor Jézus Lázár sírjához ért, van egy hasonló megfogalmazás. Elvették azért a követ onnan, ahol a megholt feküdt. Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a kívülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És amikor ezeket mondta, fennszóval kiáltott, Lázár, jöjj ki! Lázár az imádság elhangzásakor még halott volt. Jézust figyelmeztették is, hogy ne nyissák fel a sziklasírt, mert a halottnak immár szaga van. De ő azt mondta, hálát adok neked, atyám, hogy meghallgattál engem. Tudjuk-e a hullaszagú helyzeteink közepette kimondani? Köszönöm, hogy meghallgattál. Meghalt reménység ellenére, megromlott emberi kapcsolatainkban, kilátástalan, kibogozhatatlan élethelyzeteinkben. Köszönöm, hogy meghallgattál. A jövendőnk Istennél van. Ezért van az ígéret. Másodszor, mivel a jövendőnk Istennél van, mindabban, amiben vagyunk. Józsué a Jordán előtt állt azzal a néppel, amelyet Isten rábízott. Isten azzal erősítette, menjetek át ezen a Jordánon. Nem felelőtlenség Józsué részéről belevágni ebbe a feladatba? Jól lehet, a Jordán nem széles folyó, jóval-jóval keskenyebb, mint a Bodrog. Legfeljebb a fele lehet a Bodrog szélességének. De azért mégiscsak egy folyó. Mégiscsak akadály volt az Isten honfoglaló népe előtt. Asszonyaikkal, gyermekeikkel, öregeikkel víz volt előttük, felfegyverzetlenül, felkészületlenül mindenféle harcra. Józsuéra úgy tekinthetünk itt, mint egy felelős nép vezérére. Mint ilyentől elvárható lenne, hogy valami alaposan átgondolt katonai tervet forgat a fejében, amellyel Kánaán földjét a Jordántól nyugatra eső területeken is birtokba veheti. De semmi ilyenről nincs szó. Isten nem rendelte el neki, hogy készítsen valamilyen haditervet, és meglepő módon nem is tárt fel Isten számára ilyet. Isten nem mondta el neki, hogy mit tegyen, csak annyit, légy bátor és igen erős, ne félj és ne retteg. Józsué személyében a magunk lelki alkatát ismerhetjük fel. Nem csak egy régen élt történeti személy volt ő, nem csak egy régen élt történeti személy ő csupán, hanem típus személy is egyben, akinek az alakját Isten okulásul adta elénk. Amikor a ránk bízottakra és a személyes sorsunkra gondolunk, nekünk is át kell gondolni a helyzetünket. Ám a mai ember helyzete olyan összetett, olyan bonyolult, akár csak az előző nemzedékhez képest is, annyira kibogozhatatlan, hogy a dolgokat nem lehet irányítás nélkül, átgondolás nélkül futni hagyni. Józsué esetében nem is erről volt szó. Sokkal inkább arról, hogy Isten dolgai voltak az életében a fő helyen. Isten dolgai voltak az első helyen nála. Úgy, ahogy Jézus tanácsolta a megélhetés miatt aggódó tanítványainak, akik nem tudták, hogy mit egyenek, mit igyanak és mivel ruházkodjanak, mert semmiük nem volt. Jézus azt mondta nekik, keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak nektek. Isten nem a felelős gondolkodás ellen van, de azt mindenképpen akarja, hogy ő legyen az első helyen. Mert minden az Istennel való meghitt kapcsolatból indul ki, vagy éppen annak a hiányából, akkor, hogyha a dolgaink rossz irányba mennek, és ez Istennek nem kedves. Tanulságos megfigyelést tehetünk az Isten népe történetéből, amikor az ókori Izrael az Úr eredeti akarata ellenére királyt választott magának. Mert Isten szándéka eredetileg Izraellel az volt, hogy ő maga legyen népének a királya. Ez az államforma lehetett volna Izrael missziója a népek között. Hogy megkérdezzék őket, a környező népek, mondjátok meg, mi a ti titkotok, nincs királyotok, hogy a király nem politikai vezető, nem hadvezér, nektek nincs ilyen. Ennek ellenére mégis éltek, vagytok, győztök, boldogultok. Ekkor tudott volna Izrael bizonyságot tenni uráról, hogy a mi királyunk, a mi hadvezérünk, a mi politikai vezetőnk, a mi Istenünk. Csatlakozzatok ti is ő hozzá. Amíg Izrael engedelmeskedett ennek az isteni rendelésnek, különös módon azt olvassuk Izrael háborúiról, hogy azok az Úr harcai voltak. Az Úr harcai. Amikor pedig Istennel ellenszegülve királyt választott magának, innentől kezdve a Szentírás következetesen Izrael harcairól beszél. Vegyük észre ezt a finom, de nagyon döntő árnyalatot. Ki harcol értem? Én önmagamért? Vagy bizonyos vagyok abban, hogy az Úr harcol értem? Felvette az életem küzdelmeit. Nem a magam szélmalom harcát vívom, hanem valaki ott van a mindennapjaimban. Kegyelmesen, közelhajol hozzám, irgalmas és szeret. És ez immár nem az én harcom, hanem az ő harca. Ki van a harcaink mögött? Isten vagy mi? Ez a kérdés vetődik most fel. A jövendőnk Istennél van. Ezért van az ígéret. És a jövendőnk Istennél van, mindabban, amiben vagyunk. A jövendőnk Istennél van, harmadszor ezért hangzik a biztatás. Légy bátor és erős. A bátorság inkább a lelki szférára vonatkozik, az erő pedig fizikai mi voltunkra. Istennek mindkettő fontos, hiszen testi és lelki mi voltunkban egyaránt ő alkotta meg az életünket. Egyik nem teheti fölöslegessé a másikat. Isten biztatása a teljes ember megerősítését szolgálja. Midőn ezt mondja, légy bátor és erős. De Józsué szívében félelem volt. A miénkben nincs. Senki nincs közöttünk, aki néha ne szorongana a jövendő miatt. Bizonytalanság, a félelem át meg áthatja a mai ember életét is. Gyermekekét, szülők korosztályát, nagyszülőkért. Isten ezért azt mondja ma délelőtt, ne félj! Egyszer egy híres hadvezér egy fontos ütközet előtt szótlan és feltűnően sápat volt. Feltűnt ez a szolgájának is. Megkérdezte tőle, tábornok úr, csak nem fél? Mire az így válaszolt, ha maga így félne, akkor már rég elfutott volna. A bátorság az, hogy miközben körülvesz bennünket a félelem, mégis a helyünkön maradunk. Mert nem mi harcolunk, nem a magunk harcát vívjuk. Az Úr hadakozik, értünk. Nem akarunk alul maradni, helyt akarunk állni, minden tőlünk telhetővel, de ezzel nem helyettesítve Isten csodálatos jelenlétét. Hisszük, nem vagyunk egyedül. Isten most azt ígéri nekünk, akik igéjét hallgatjuk itt a templomban, és odahaza a világhálón keresztül. És most a vége felé közeledve egy számomra fontos dolgot szeretnék elmondani. Azt, hogy én tudom, hogy Istennek ez az ígérete teljesen igaz. Tudjátok, honnan tudom? Onnan, hogy amikor konfirmandus voltam, akkor ezzel az igével áldottak meg. Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj. mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Egész eddigi életem arról szól, hogy ez az ígéret igaz. Ne félj és ne rettegj! Elmondtuk már máskor, azt mondják, 365-ször fordul elő a Szentírásban, valamilyen megfogalmazásban az, hogy ne félj. Talán pont azért ennyiszer, hogy emlékezzünk rá, minden napra jut egy belőle. Mára is jut. Azokra a helyzetekre is, amelyeket nem tudtunk a templomajtón kívül hagyni, hanem behoztuk ide őket a gondolatainkban. Ismeri a belső szorongásainkat, pontosan tudja, hogy milyen hamar pánikba esünk, ha váratlan, számunkra kezelhetetlen helyzet adódik. E sorsdöntő helyzetben, amikor bizonytalannak látszik a jövendő, el ne felejtsük, Isten ezzel szeretne elénk jönni. De ezen kívül ügyel arra is, hogy fizikai és lelki erőnlétünk mindkettő egyszerre meglegyen. A jövendőnk Istentől van, és Istennél. Ezért van az ígéret. Láttuk továbbá azt is, hogy mindabban benne van, amiben éppen vagyunk. És ezért szól nekünk a biztatás. Légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Nálad van a jövendőnk, mert amikor nagypénteken minden a múltról és a tehetetlen fájdalomról szólt, te hatalmasan ajtót nyitottál az élet felé, hogy az elmúlást és tovatűnt dolgainkat, meghalt reménységünket, fiat feltámadása felől szemlélhessük. Köszönjük ígéreteidet, amelyeket a Szent Lelked által felébresztett hit a megvalósulásra való várakozás időszakában is oly bizonyosnak tarthat, mintha azok már beteljesedtek volna. Vedd fel ügyünket, Urunk, betegekét, szenvedőkét, azokét, akik belefáradtak abba, hogy újat kezdjenek, mert már oly sokszor nem sikerült. Vedd fel a gyászolók, kedves gyermekükre emlékezők ügyét, és add, hogy fiat kereszthalála és feltámadása felől tekinthessenek vissza. Ha időhöz kötött földi ajándékaid ennyire szépek, mennyivel inkább gazdagabb és teljesebb lesz az, amit az örökké valóságra szántál nekünk. Adj bátor hitet ebben reménykedni. Engedd azokat is úgy látni, mintha a te látásod szerint tekinthetnénk ígéreteidre. Népünk, nemzetünk sorsát karolt fel, Urunk. Szeretnénk egységben látni határainkon túl, és azokon belül azt, ami darabjaira hullott szét, mint oldott kéve vagyunk előtted. Köszönjük, hogy veled ezen a mi Jordánunkon is van átkelésre és felülemelkedésre lehetőség. Mert te még a háborgó vizeken is közelítesz a kétségbe esett tanítványait felé. Egyszülött fiadért, aki a tengeren járva is oda tudott menni az övéihez. Kérünk, jöjj hozzánk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 769. dicséret verseit. 769. dicséret első verse így kezdődik: Tér magadhoz, drága Sion.
jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr hadakozik értetek, ti pedig veszteg legyetek. Amen.